Mi a legfeltűnőbb különbség egy hívő keresztény ember és egy nem hívő ember között? És nem tudom, hogy szabad-e olyan formabontást vagy rendbontást csinálni, hogy most esetleg megkérdezem a testvéreket egészen konkrétan is, hogyha van esetleg valamilyen ötletünk, eszünkbe jut valami válasz erre a kérdésre, akkor azt most elmondhatjuk. Nem tudom, van-e esetleg ötletünk arra, hogy mi a különbség, mi a legfeltűnőbb különbség egy hívő keresztény és egy nem hívő ember között? Hogy látjuk ezt? Viselkedésében. Van esetleg még valaki másnak gondolata? Bár azt hiszem, hogy ez tényleg lefedi ez a válasz, ezt a kérdést. Nos, én is úgy gondolom, hogy a viselkedésében, de hadd szűkítsem tovább ezt a fogalmat, vagy ezt a szót, hogy viselkedésében, és hadd menjek vissza egészen a gyökerekig, amiből kinő ez a hajtás is, amit viselkedésnek nevezünk. Valaki így fogalmazta ezt meg, hogy a legfeltűnőbb különbség az, ahogyan reagál egy hívő keresztény ember a véghelyzetekre, a vészhelyzetekre, a kísértésekre, a nyomorúságra és a próbákra. Itt van a legfeltűnőbb különbség. És valóban ez a viselkedésünknek egy részéről szól. Amikor ez a válasz elhangzik, akkor nagyon nagy kísértés az, hogy ilyenkor tényleg valami nagy nyomorúságra gondoljunk, valami olyan dologra, ami alapvetően rázza meg az ember életét, gondolok itt betegségre, gondolok halálesetre, gondolok válságra, akár pénzügyi értelemben, akár életünk, családunk válságára. De maradjunk egy kicsit a hétköznapok szintjén, és hadd mondjam el, hogy én sokkal hétköznapibb dolgokra gondolok, amikor vészhelyzetről vagy véghelyzetről beszélek. És talán ezek most olyan példák lesznek, amelyet már mindnyájan átéltünk. Gondolok például arra, hogy gyermekünk vagy unokánk rossz társaságba keveredik. Hogyan reagálunk mi erre? Mit teszünk meg? Kétségbe esünk? Foggal körömmel megpróbáljuk őt kirángatni onnan, próbálunk a fejére beszélni, próbáljuk megkérni a keresztanyját, keresztapját, nem tudom kicsodát, hogy beszéljen már a gyerekkel. Vagy képzeljük el a jelenetet, nálunk megtörtént a családban annak idején, a gyermekünk vagy unokánk szakadt farmerban akar templomba menni. És hát egy egész élet omlik össze a szülőben, hogy te jó ég, ide jutottam, hát így nem lehet eljönni gyermekem a templomba, hát legalább már te légy az, aki példát mutat. Vagy a lelkész gyereke nem akar templomba járni, ki tudja miért, vagy igaztalanul megvádolnak a munkahelyen, vagy valami titokban kell tartanom, azért, hogy nehogy kiderüljön rólam olyan dolog, ami utána hát bizony rám negatív hatással lehet, mert valami hibát követtem el, amit esetleg hazugsággal lepleztem. Hogyan reagálunk ezekre a hétköznapi élethelyzetekre, de természetesen gondolhatunk a betegségre, a halálesetre. És akkor egészen extrém helyzetekről is lehet gondolkodni. Mit tennék? Mi az a maximum, amit megtennék esetleg azért, hogy családomat megmentsem? Mi a határ, hol a határ, ameddig elmennék? Mit tennék egy olyan helyzetben, hogyha éhínség támadna, vagy háborúba kellene menni? Talán ülnek itt közöttünk olyanok, akik emlékeznek azokra az időkre, amikor ezek konkrét kérdések voltak. Döbbenetes dolog, de a legtöbb döntés és válasz még vészhelyzetben is úgy születik, szinte tudat alatt bennünk, hogy azt a megoldást keressük, ami most talán furcsa szót, vagy nem ideillő szót fogok mondani, ami hírnevünknek a legkevésbé árt. Ami hírnevünknek a legkevésbé árt. És itt most ne valamilyen a média által magas piedesztára emelt sztár hírnevére gondoljunk, hanem arra a jó hírünkre, amely talán az emberekben él rólunk. Gondoljunk arra a képre, amely kialakult az emberekben rólunk. Én erre a fajta hírnévre gondolok. És hogyha egy kicsit megkapirgáljuk a vészhelyzetben vagy nehéz helyzetben hozott döntéseinket, vagy az ilyen helyzetekre adott válaszainkat, kiderül, hogy nagyon sok választ, talán a legtöbbet úgy hozunk, hogy ezt a hírnevet, ezt a rólunk kialakult képet ne nagyon érje csorba, ne nagyon változzon. De még a normális, és nem az előbb felsorolt krízis helyzetekben is, a normális döntéseinkben is, a mindennapi életben, amely befolyásolja mi holnapunkat, bizony ezekben a döntésekben, válaszokban is ott van ez a fajta gondolat, vagy ez a fajta félelem. Óvjuk és védjük a mi hírnevünket. És most a hírnév után tegyünk egy egyenlőségjelet, és hadd mondjak egy talán könnyebben érthetős fogalmat. Hírnév egyenlő, mit szólnak hozzá az emberek? Felkiáltással. És ugye ez már azért sokkal érthetőbb, és tudjuk, hogy miről van szó. És emlékszem, amikor kis családunkban is felmerült ez a bizonyos szakadt farmer kérdése, első reakciója ez volt szegény szüleimnek, hogy de hát mit szólnak majd hozzá az emberek? Mit szólnak hozzá az emberek? Nem azt mondom, hogy nem szabad ezzel foglalkozni, de azt mondom, hogy ha minden döntésünk és minden válaszadásunk mögött ez van, akkor bizony a látszat életfoglyai leszünk. Mert nem azzal törődünk, amit valóban meg kellene tennünk, hanem azzal törődünk, hogy mit szólnak az emberek. És kutatjuk, keressük azokat a megoldásokat, amelyek szerintük valószínű jó lenne, vagy megfelelő lenne, ami az adott társadalmi normáknak megfelel, vagy pedig annak a rólunk kialakult képnek megfelel, hogy mi templomba járó emberek vagyunk, hogy mi hívő emberek vagyunk. Vigyázzunk, csapda helyzetet rejt ez a fajta gondolkodás. Ha ez nagyon túlsúlyba kerül, akkor már egyszer csak azt tesszük észre, hogy nem mi irányítjuk az életünket, hanem olyan gondolatok, olyan normák, amikről mi azt gondoljuk, hogy mások ezt tartják jónak. Dávid király annál nyomorúságosabb hírt a prófétától nem kaphatott volna, mint hogy ő életben fog maradni egy nagyon súlyos elkövetett vétke után, de az a gyermek, amelyik ebből a vétekből fogant és született, aki igazából nem tehetett arról, hogy ő megszületett, nem tehetett arról, hogy milyen apa és milyen anya szülte őt és hozta a világra, hogy ez a gyermek meg fog halni. Talán ismerik a történetet, az előzményeket, amikor a teljhatalmú királynak megtetszik egyik katonája felesége, a katonát elküldi a csatába, a háborúba, meghagyja a fővezérnek, hogy első sorba helyezzék a katonát, ahol biztosan meghal, és így majd megkaparinthatja az özvegyet. És ebből a frigyből, ebből az aljas frigyből születik az a gyermek, amelynek igazságos vagy nem igazságos módon, de el kell szenvednie azt a büntetést, amit a királynak kellett volna. Micsoda hír lehetett ez az ő számára? Micsoda vég és vészhelyzet lehetett ez a király számára? Olyan helyzet, ahol szinte az emberi értelem határánál vagyunk, ahol azzal kell szembesülnöm, hogy az én elkövetett bűnömért és hibámért egy ártatlan léleknek kell szenvednie. Hogy döntünk ilyenkor? És hogy döntött a király? Mit válaszolnák ilyenkor, és mit válaszolt a király? Nagyon érdekes az a történet, amely leírja a király cselekedetét. Nem tudom, hogy feltűnt-e a testvéreknek egy nagyon érdekes dolog a felolvasott történettel kapcsolatban, méghozzá az, hogy a király pontosan fordítottan cselekszik, mint ahogy azt a kívülállók elvárták volna. A király pontosan ellenkezőképpen cselekszik, mint ahogy azt a szolgák, az udvari főemberek elvárták volna tőle. A király pontosan nem érdekli az a gondolat, amivel az előbb találkoztunk, hogy mit szólnak majd az emberek, hanem egy teljesen más úton indul el. Azt olvashattuk, azt hallhattuk, hogy a király félre vonult, és amikor meghallotta a prófétától ezt a szörnyű hírt, böjtölni kezdett, leborult az Isten előtt, nem vett magához ételt, és így várta azt, hogy vagy történjen csoda, mint ahogy ő ezt később szóban el is mondja az embereinek, vagy pedig történjen, aminek történnie kell. Egy kicsit, ha belegondolunk ebbe a lelki állapotba, valami elképesztő lelki állapot lehetett. Valami szörnyű vész és véghelyzet lehetett. És amikor megkapja a király a szörnyű hírt, hogy meghalt a gyermeke, mit olvasunk? A szolgák nem merik elmondani neki előtte. Mielőtt még ez a hír eljutott volna a királyhoz, a szolgák nem merik elmondani. Attól félnek, hogyha eddig ennyire mai szóval kiborult a király, és kicsit túlreagálva furcsa dolgokat tesz, hát majd akkor mit fog csinálni azután? És nem merik elmondani neki. De a király egy-egy elkapott fél szóból, egy-egy sajnálkozó tekintetből tökéletesen megérti, hogy mi a helyzet. És vajon mi mit várunk? Vajon amikor hallottuk a történetet, akkor ennél a pontnál mi mire gondoltunk, hogy most mi fog következni? Talán arra gondoltunk, hogy a király eszét veszti, elkezd örjöngeni, elkezd törni, zúzni, elkezdi átkozni az Isten, vagy éppen nem, pont ellenkezőleg letargiába esik, magába fordul, nem akar többet foglalkozni az államügyekkel, a néppel. Valahogyan úgy gondoljuk, hogy a természetes reakció e kettő közül a valamelyik lett volna, de nem. Azt olvassuk, hogy a király feláll, megrázza magát, elmegy, megfürdik, tiszta ruhát vesz fel, majd élelmet kér, hiszen több napig nem evett egy falatot sem. És a szolgák értetlenül állnak. Hát nem ezt kellene tennie ilyen helyzetben. Hát éppen hogy most kellene következni a gyász folyamatának. Éppen hogy most kellene folynia a legtöbb könnynek. Éppen hogy most kellene betartani azokat a normákat, szokásokat, viselkedési formákat, amiket gyász esetén az embernek be kell tartania. De nem ez történik. És nem érti. És nem tudják, hogy miért így cselekszik a király. Hál' Istennek megkérdezik tőle, és a király válaszolni tud. És azt mondja, hogy mindent megtettem, amit meg tudtam tenni. Nem azt kerestem, hogy vajon mi tetszene az embereknek, milyen lépést tetszene az embereknek. Nem azon gondolkoztam, hogy vajon mit szólnak majd az emberek a lépéseimhez, hanem megtettem, amit diktált a lelkiismeretem, a szívem és a lelkem. Oda borultam, napokig ott voltam az Isten előtt, könyörögtem az Istenhez. De nem történt meg, amit én kértem tőle, akkor most már ezután miért böjtöljek? Mondhatom így is talán, a király válaszában benne volt az is, felkészültem arra, ami következni fog. Tisztában voltam bűnöm súlyával, vállalom a büntetést is. És nem érdekelnek az emberi elvárások. Nem érdekelnek azok a társadalmi normák, amiket ilyenkor az emberre rátesznek és helyeznek. Azt tettem, ami az én lelkiismeretem és az Isten előtt a legtisztább dolog volt. Hát arról nem ír a Biblia, hogy mennyit értettek meg ebből a szolgák, az udvari emberek, akik ennek szemtanúi voltak. Erről nem ír a Biblia, és mi is csak találgathatunk. De emlékszünk-e arra, hogy mi volt a harmadjára felolvasott bibliai igénk? Valami nagyon első hallásra érthetetlen, valami nagyon első hallásra olyan érzést kiváltó, hogy ez csak rám hadd ne legyen igaz, mindenki másra legyen, de rám ne. Valami olyasmit hallottunk, ami előtt az emberek döntő része értetlenül áll, és nem tudja értelmezni, és magáévá tenni. Jézus azt mondta, ne szálljatok szembe a gonosszal, és ha valaki arcod előtt jobb felől, tartsd oda a másik orszádat is. Nem tudom, hogy gondolkoztak-e már ezen a testvérek, és ha igen, mennyit, és hova jutottak, hogy mit akar Jézus mondani ezzel. Hogy egyáltalán komolyan gondolhatta ezt Jézus, hogy ilyen nehézség és ilyen elvárás elé állítja az ő követőit. Talán a Biblia egyik legérthetetlenebb igéje ez, ami elhangzott Jézus szájából. No és persze a következő kérdés az, hogy mindez hogy kapcsolódik az eddig elhangzottakhoz. Én nagyon sokáig nem tudtam mit kezdeni ezzel a jézusi mondattal. Egyszerűen mindig megakadályozott az a beállításom, hogy nagyon vizuális alkat vagyok, és elképzelem mindig azt, amit hallok. Talán túl sok mesét olvastak nekem annak idején, nem tudom. De mindig elképzeltem a jelenetet, hogy nekem, Krisztus követő embernek, hogyha ér valamilyen, akár fizikai értelembe is vett bántás, egy pofon, akkor oda kéne tartani a másik orszámat is. Nekem, Krisztus követő embernek szét kell veretnem magamat ahhoz, és azért, hogy megfeleljek Jézusnak. Miért? Hogy várhat ilyet Jézus? És értetlenül álltam ez ige előtt. Mert nem értettem. Mert nem láttam tovább annál, mint amit az emberek, a társadalom, az értékek, az erkölcs láttatni enged. Mert ma azt engedi láttatni, hogyha kapsz egyet, akkor legalább kétszer akkor átadj vissza. Sőt, hogyha jó kombiba vagy, akkor legalább háromszor akkor át. És akkor már bebiztosíthatod magad, hogy valószínű rögtön nem fogod visszakapni. Igen, ebben élünk most mi. Abban élünk, hogy semmilyen nem várható, vagy nem elvárható lépést és reakciót ne adjunk a bennünket ért hatásokra, bántásokra, hanem csak azzal dolgozzunk, és csak olyan válaszokat adjunk, amely megszokott, amely elfogadott, amelyet, ha még azért törvényben nem is adtak, de gyakorlatilag mindenki így cselekszik. Üss vissza! És Jézus azt mondja, hogy ne üss vissza. De ugye értjük, hogy itt sokkal többről van szó, mint valami fizikai arc odatartásról. Ugye kezdjük most már sejteni, hogy itt ennél sokkal, de sokkal mélyebb dologról van szó, sőt, ha szabad ilyen nagy szavakat használom, itt ebben a jézusi mondatban benne van a mi jövőnk sorsa, a mi holnapunk kérdése, benne van az, hogy lesz-e holnapunk nekünk, akár gyülekezetnek, akár református egyháznak, akár naszály községnek, akár magyar népnek és nemzetnek, mert Jézus ezzel nem mást mond, mint azt, hogy légy te, aki hiszel bennem, és szeretsz engem, és követsz engem, légy te az, aki váratlan feleleteket adsz tégedért helyzetekre, tégedért bántásokra. Légy te az, akinél, hogyha a fizikai síkon maradunk, a szószoros értelmében megszakad az erőszak láncolata. Légy te az, aki olyan válaszokat tud az emberek elé élni, amire az ember nincs, amire a támadó, az ellenség nincs felkészülve, ami ellen fegyvertelenül áll. Mert arra fel van készülve a világ, hogy vissza fogok ütni. Arra fel van készülve a világ, hogy vissza fogok szólni. arra fel van készülve a világ, hogyha plegykát terjesztenek rólam, én legalább olyat, de inkább még súlyosabbat terjesztek róla. És már várja is. És már a következő lépésen gondolkodik. De arra egész egyszerűen nincs felkészülve, hogyha engem bántanak, és én nem bántok vissza. Mert erre nem tud mit lépni. Mert ezt nem tanították meg neki. Arra nincs felkészülve, hogyha rólam gonoszat pletykálnak, én nem pletykálok róla. És nem fogja érteni, miért. Pedig már olyan jól elterveztem a következő 1-2 hét hónap programját, hogy ő is szúr, én is szúrok. Végre volt értelme az életemnek. És erre nem fog tudni mit lépni. És Jézus ennyit akar mondani ezzel a mondatával, hogy mi hívő emberek, Krisztus követő emberek, akkor fogjuk tudni megmutatni a mi igaz voltunkat. Akkor fogjuk tudni az emberek elé élni a mi hitünket, nem csak szavakban, meg szép dogmákban, meg külsőségekben, templomba járással, szép énekléssel, hanem akkor fogjuk tudni igazán megmutatni, hogy mi van bennünk, ha olyan válaszokat adunk, amire nincsenek felkészülve. Ezt akarta kifejezni ezzel az egyszerű, de talán érthetetlen képpel Jézus, hogy tartsd a másik országot is. Adj olyan választ, amire nincs felkészülve. Hát nem pont ezt láttuk Dávid királynál? Nem pont ez történt? Olyan választ adott az őt ért vég és vész helyzetre, amit rajta kívül senki nem értett, de ő igen. És ez nagyon fontos dolog. Mert lehet, hogy senki nem fogja érteni azt, hogy válaszolunk, amit válaszolunk, hogy miért válaszoljuk, de egy óriási előnyünk lesz, testvérek. Óriási előnyünk, amit megint csak nagyon egyszerűen így tudok megfogalmazni. Nyugodt szívvel hajthatjuk le a mi fejünket. Úgy térhetünk nyugovóra egy adott nap után, hogy tudhatjuk, hogy rajtunk nem múlott, hogy mi megtettük, amit a hitünk követelt, még akkor is, hogyha ebből senki egy szót sem értett. Dávid király fölkelt, amikor neki sírnia és gyászolnia kellett volna, és senki nem értette miért, csak ő maga. És hiába mondta el és magyarázta ezt valószínű az őt körülvevő embereknek, ők sem értették valószínű. De ő akkorra már megtisztulva, a szíve és a lelke kiüresedve, majd utána betöltekezve az Isten bűnbocsátó szeretetével és kegyelmével. Ő már így tudott felállni. És ugye értjük, és hadd legyen ez az utolsó gondolat, ő ezért tudta túlélni ezeket a helyzeteket. Mert van-e annál nagyobb nyomorúság, ha a saját gyermekemet kell eltemetni? Ez tényleg olyan nem mindennapi helyzet, ami minden ember szóvára tesz. A legigazabb hívőtől kezdve a leghitetlenebb emberen keresztül mindenkit. Hogyan élhetjük túl az ilyen helyzeteket? Hát így. Hát így, ahogy Dávid király tette. Hogy végre nem azon gondolkozunk, hogy mit szólnak majd az emberek. Hogy végre nem azon gondolkozunk, hogy egy jó keresztény ilyenkor mit csinál. Hanem engedünk annak a belső hangnak, amit Isten pont azért adott, hogy utat mutasson, hogy terelgessen bennünket az élet útján. Én hiszem, testvérek, hogy nem sok embernek kell, vagy nem minden embernek kell ide ilyen igaz és mély szintre eljutnia, mint ahova akár Dávid eljutott a bűne után. Nem mindenkinek kell, csak pár embernek. Csak annak a pár embernek, akinek a példája az igaz volt és a hitelessége nyomán emberek fognak megütközni és elgondolkozni azon, hogyan tudja ezt tenni. Hogyan képes talpon maradni, amikor én összeomlok, amikor nekem nem megy. És úgy gondolom, hogy nincs más dolgunk ma a 21. század forgatagában, kiismerhetetlenségében csak ez. Igazként és hitelesként állni. Az Úristen adjon ehhez nekünk nagyon sok erőt, és nekünk meg bátorságot, hogy ezt merni kérjük. Így legyen. Amen.